Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm professzor Barnabás Beáta, akadémikus asszonyt, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettesét. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát és professzor dr. Nálai Szabó Gábor egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkban a magyar tudomány ünnepéről, a tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvénysorozatokról fogunk beszélgetni. Kérdezem a professzorasszonyt, hívhatom így?
Természetesen.
Hogy mit jelent ez a magyar tudomány ünnepe?
A magyar tudomány ünnepe 2003 óta hivatalos ünnep, november 3-a a Magyar Tudomány Napja. Ez annak köszönhető, annak az emlékére történik, hogy 1825-ben a Pozsonyi Országgyűlésen Széchenyi István birtokai jövedelmének a kamatait, egyévi jövedelmének a kamatait fölajánlotta a Tudós Társaság, tehát a Tudományos Akadémia megalapítására, és ennek tiszteletére ünnepeljük ezt a napot, mint a Magyar Tudomány Napját, és november hónapot, mint a Magyar Tudomány Ünnepét.
Mióta ünnepeljük ezt?
2003 óta.
És én úgy
előtte is ünnepeltük már, csak nem volt ilyen hivatalos keretek között, tehát azért az akadémia mindig megemlékezett erről a napról különböző színvonalas programokkal.
Már mi beszélgettünk 2 évvel ezelőtt, ugye itt volt a professzor asszony a stúdióban, és akkor is nagyon színvonalas beszélgetésnek éreztem, ahogy itt mi beszélgettünk a magyar tudomány ünnepéről, és beszélgettünk arról nyilvánvalóan, hogy milyen rendezvények vannak ilyenkor ezen az ünnepségen.
Igen, hát ez tulajdonképpen egész évben erre készülünk, erre az egy hónapra, és ez nem korlátozódik csak a Tudományos Akadémia székházában lezajló eseményekre, bár ezek különös jelentőségűek, hanem ez egy országos, sőt határon túlra is nyúló rendezvénysorozat, és valamennyi résztvevő a kutatóintézetek, az egyetemek, a területi bizottságok, a határon túli képviseletek mind nagyon színvonalas programokkal készülnek a Magyar Tudomány Hónapjának a megünneplésére. Mi próbálunk minden évben egy úgynevezett mottót találni, aminek a mondani valója köré szerveződnek ezek az események. Az idei évnek a mottója a határtalan tudomány.
És miért ez lett a címe ennek a rendezvény
sorozat? Hát azt hiszem, hogy napjainkban a tudományos kutatások nagyon nagy jelentőséggel bírnak, és van néhány alapvető sajátosságuk. Tehát most már lejárt a polihisztorok kora, egy témát nem egy kutató kutat, hanem tulajdonképpen a problémát minden oldalról célszerű megközelíteni, hiszen most már olyan gazdag a tudományos kutatás eszköztára, hogy erre van lehetőség, hogy különböző tudományterületek a saját eszközeikkel kutassák ugyanazt a problémát, és így bízhatunk abba, hogy mérehatóan tudunk a probléma gyökeréig eljutni. Azon kívül a tudomány nemzetközivé vált, talán mindig is az volt, csak nehezebben terjedtek régen az információk, manapság ez már nagyon könnyű az informatika korában, tehát gyakorlatilag az számít valódi tudományos eredménynek, aminek nemzetközi jelentősége is van. Nem akarom ezáltal lekicsinyíteni az úgynevezett hungarikumoknak a szerepét, erről is lesz majd egy külön előadás, hogy ezeknek a hungarikum jellegű kutatásoknak miért van jelentőségük.
Azt hiszem az interdisziplinaritást először talán a nyitó előadásban lehet nyomon követni, a vezető nélküli autókról lesz szó, hát ott aztán minden kell.
Igen, hát tulajdonképpen az informatika, a robotika az nagyon sok tudományterületet ötvöz, és ugye manapság folynak viták, hogy mennyire van szükség a humán tudományokra, hiszen azoknak a gyakorlatban alkalmazható produktuma nehezen mérhető. Ugyanakkor ezeken a területeken hát muszáj megvizsgálni olyan kérdéseket, hogy például mi történik akkor, amikor az utakon közlekednek ember által vezetett járművek, és robot által vezérelt járművek, hogyha történik valami, ki a felelős, tehát milyen jogi problémákat okozhat ez, illetve az a vezető, akinek nincs ráhatása a járműre, amiben ül, annak a vezetésére, ez milyen pszichés, milyen neurológiai problémákkal járhat együtt. Tehát ezek csak kiragadott példák, de számos ilyet lehetne még találni.
Melyik az a tudományág, ami manapság úgymond divatos, vagy jobban előtérbe kerül? Hát nyilván egy tudománynál mindig az is számít, hogy milyen anyagi támogatást kap, az jobban fejlődik.
Hát ez teljesen így van. Hát ezt ugye a jelenlegi rendszerben a pályázati rendszerek döntik el, hogy mit finanszíroznak. De én úgy látom, hogy most az a tendencia, hogy olyan úgynevezett célzott alapkutatások lesznek a favoritok, amelyeknek lehet gyakorlati jelentősége is.
Nekem van egy ilyen hipotézisem, azt már hirdettem úgy 15 éve, hogy a tudomány már tulajdonképpen a gazdaság részévé vált. Tehát a gazdaság nem rövid távú érdekeit követi, de hosszú távon ő úgy gondolja, hogy akkor érdemes befektetni, hogyha 10-20 éves távlatban visszajönnek az eredmények.
Természetesen vannak olyan tudományterületek, ahol nem másban mérhetők a produktumok, például egy atlasznak az elkészítése, vagy mondjuk Magyarország talajtérképének az elkészítése. Ezek nagyon jelentősek, de másképpen hasznosíthatók a gyakorlatban, mint mondjuk a Martonvásári Agrártudományi Kutatóközpontban nemesített búzafajták, amelyekből minden negyedik kenyér sül Magyarországon.
Milyen kiemelt témák fognak még szerepelni a
Hát azt hiszem, hogy nagyon széles a paletta. Mindig igyekszünk, törekedünk arra, hogy valamennyi tudományterület szóhoz jusson a kiemelt események, a tudományos népszerűsítő előadások kapcsán is. Hát mondanék néhányat, ami mondjuk engem, mint biológust különösen érdekel. Ugye a metagenomika, ez most egy felkapott tudományterület, és ez azt jelenti, hogy a velünk élő mikroorganizmusoknak milyen fontos szerepük van, hiszen bárhova nézünk a környezetünkbe, vagy a saját testünkre, hát nagyon nagy számban élnek velünk ezek a mikroszervezetek, és ugye most számos ember küzd mindenféle bélproblémákkal, ugye az irritábilis bélszindrómát említhetném, vagy az antibiotikum kezelések hatására bekövetkező negatív tüneteket. Hát itt például a bélflórának milyen fontos szerepe van, és hogyha ez sérül, akkor az milyen problémákat tud okozni. Illetve a környezetünkben is milyen szimbiózisok vannak a gombák és egyes fajok között, vagy a hőforrásokban élő mikroorganizmusoknak is kiemelt szerepük van. Tehát ezeket a kérdéseket fogja körbe járni egy előadás. Aztán említhetném például a határtalansággal kapcsolatban, hogy léteznek-e rajtunk kívül is a világűrben hát élet, illetve más bolygókon található-e az életnek a nyoma. Erről fog majd Almár Iván egy előadást tartani. Akkor kiemelt jelentősége van a hálózatoknak. Itt is mondjuk lehet a biológiából is kiindulni, most például a Szegedi Biológiai Központban kutatják a gombák genomneának a hálózatát, tehát hogy milyen összjáték kell ahhoz, hogy egyes gének megnyilvánulhassanak és betöltsék a szerepüket. Tehát ezek fantasztikus témák, és azt hiszem, hogy számos érdeklődőt fognak vonzani. Ugyanakkor egy kulcskérdés ugye az egészségügy és a nevelésügy, ezzel kapcsolatban is vannak kiemelt rendezvényeink. Már harmadszor kerül megrendezésre a Tudomány és Parlament című vita fórumunk, ahol az idén a nevelés tan lesz a központi téma, és hát mindazokat, akik az akadémia ilyen irányú programjaiban aktívan részt vesznek, meghívást kapnak erre az eseményre, és ugyancsak a politikai szereplők is, és így közösen talán olyan véleményt tudunk kialakítani, ami a gyerekközpontú oktatást azt elősegíti, illetve mód lesz arra is, hogy a most kidolgozásra került nemzeti alaptantervet megvitassuk a Tudomány és Parlament Fórumának keretein belül. Akkor egy klasszikus téma, ami szintén már harmadszorra kerül napirendre, a nők helyzete a tudományban. Hiszen ugye a számok beszélnek, hogy míg a PhD hallgatók között még dominálnak a lányok, vagy a hölgyek, ez később a tudományos karrier következő állomásain már megfordul, és végül 23 akadémikus hölgy van a Magyar Tudományos Akadémián, tehát ez a szám azért eléggé alul reprezentáltságot mutat. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy mik azok az okok, illetve hogyan lehetne segíteni azon, hogy a nők kiteljesíthessék a tudományos kutatói életpályájukat is, annak ellenére, hogy emellett még feleségek és anyák. Tehát ezeket a kérdéseket is boncolgatni fogjuk a Nők a Tudományban kerekasztal beszélgetés, illetve előadó nap során.
Lesz egy előadás a tudománytörténetről is, úgy tudom. Tehát mit adott Magyarország, vagy a magyar nemzet a nemzetközi tudománynak?
Igen, hát a határtalanságnak a témakörébe ez is beletartozik, hogy a magyar tudósok mit adtak a világ tudományos életének. Hargitai akadémikus úr fog erről egy előadást tartani, illetve ennek az előadásnak a folytatásaként lesz szó a hungarikumokról, amelyek szintén nagyon fontosak, hiszen a mangalica, a szürke marha, a piros paprika, vagy a libamáj komoly kutatások eredménye, és viszi a hírünket a világban, ezáltal tudományos kapcsolatok is, és egyéb kapcsolatok is teremtődnek. Tehát ezekben benne van a helyi közösségeknek az értékteremtése, ezért ezek nagyon fontosak.
Most itt elgondolkodtam ezen, hogy papok száma mennyi volt, hogy tudjuk ezt a Tudományos Akadémia részvételében, hogy hány pap lehetett, ha már Mária Rádiónál tartunk.
Egyet-kettőt tudok, én szerintem a főtitkár helyettes asszony szobájában most is ott van még Ipolyi Arnoldnak a képe, aki a magyar mítoszokkal foglalkozott, aztán a 19. század közepén működött, és akkor ő akadémikus volt, úgy tudom. Hát most a bíboros úr, Erdő Péter, és korábban volt, azt hiszem, hittudományi osztály is, bár ebben nem vagyok biztos.
Tehát ebben én sem, de tudom, hogy az Otka alapított egy Ipolyi Arnold díjat, és én is megkaptam, úgyhogy büszke igen. is vagyok rá, és ez egy nagyon szép gesztus volt.
Tehát voltak, de azért nem sokan, úgyhogy itt ugye a műsor címét is föl lehet hozni, hogy hit és tudás, tehát a papok és az akadémia ilyen vonatkozásában, vagy mondjuk így, hogy az egyház és az akadémia viszonya, azért az fontos nem csak kettejük vonatkozásában, hanem általában az egész társadalomra kihat ez a viszony.
1997-ben ön volt Gábor a főtitkár helyettes, hogy emlékszik, biztos emlékszik erre az időszakra, hogy akkor milyen témák voltak abban az időszakban?
Hát akkor még nem volt ilyen, hogy mondjam, kiteljesedett és ennyire profi módon megszervezve, hát most egy egész hónap van, akkor tulajdonképpen legelőször Magyar Tudomány napja lett volna a cél, akkor még azt próbálkoztak még annak idején, amikor azóta megszűnt Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségében voltam, hogy abból valamiféle jogszabályt kreáljanak a parlamentben, és akkor az akkori elnök, az akadémiai elnök Lasz Ferenc vette kézbe az ügyet, és ő meg is csinálta, úgyhogy azt hiszem, hogy talán 98 őszén volt az első ilyen nevű rendezvény, úgyhogy lehet, hogy ha nem tévedek, akkor éppen most 20 éves ugye a kezdetekkel együtt a rendezvény sorozat. Népszerű volt az ötlet, tehát nagyon sokan jöttek, rengeteg előadásra, minden meg akartam mutatni magát mindenki egyrészt, másrészt pedig nagyon fontos a párbeszéd, tehát azért az átlag embernek a Schrödinger egyenlet, vagy pedig a genetikai mutációknak a molekuláris viszonylatai, azok kevésbé barátságos témák, és ezeket érthető módon elmagyarázni az se egyszerű dolog.
Én azt hiszem, hogy a mai emberek, főleg a fiatalok nagyon nyitottak és nagyon kíváncsiak a legújabb kutatási eredményekre, és ebben van egy olyan szempont is, hogy ők szeretnék a saját életük jobbítására felhasználni ezeket az eredményeket, tehát ez is motiválja ezt az érdeklődést. Na most nagyon fontos, hogy milyen a tudományos kommunikáció nyelve. Itt professzor úr említette az interdisziplináris kutatásokat. Én azt hiszem, hogy egyik lényeges kérdés, hogy közös nyelve legyen egy problémát más irányból megközelítő kutatóknak, hogy mindenki ugyanazt értse egy fogalom alatt. Ez nagyon fontos. Illetve én még azt is nagyon érdekesnek tartom, és mostanában sokszor gondolkoztam azon, hogy lehet az objektivitást fenntartani egyrészt a tudománykommunikációban, másrészt a döntéshozók felé. Tehát, hogy hol jön bele a dologba a szubjektivitás. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon lényeges kérdés, hogyha egy kutató készít egy publikációt a vizsgálati eredményeiből. Ugye ez óhatatlan, hogy mindenkinek van egy hipotézise, és hát nagyon szeretné, hogyha az adatok, amiket mér vagy kap, azok alátámasztanák az ő hipotézisét, de hát ez nem mindig vagy így. És akkor nagyon, hogy mondjam, gondosan kell arra odafigyelni, hogy a következtetésekbe az ember milyen mértékben viszi bele a saját szubjektumát és a saját elvárásait, és általában a problémák itt szoktak kezdődni, hogyha valaki túlzott mértékben elmegy a szubjektivitás irányába. Tehát nagyon fontos, hogy a szigorú tényeket közöljük, és lehetővé tegyük a befogadónak azt, hogy az objektív valóságot ismerje meg ezáltal.
Én is ezt borzasztó fontosnak tartom, mert mindig szoktam mondani, hogy a természettudományban, például a matematikában, ott egy axiómához nem fér kétség. Tehát két egyenes mindig egy pontban messzi egymást, akárki mondja azt, hogy ez nem igaz. Tehát mondhatja akár a finanszírozó, a miniszterelnök, a pápa, akárki, ez akkor is igaz marad, hogy egy pontban messzik egymást. De vannak olyan tudományok, főleg a társadalomtudományok területén, humántudományok területén, amelyeknél a kiindulási alapok azok azért értékfüggőek, és azért vannak iskolák is, például pszichológiai iskolák, aztán közgazdaságtudományi iskolák is. Ezeknél kell nagyon óvatosan értékelni az eredményeket.
Meg igen, tehát hogyha nem is tudunk pontosan tudományos eredmények, tehát következtetéseket levonni az adatokból, de akkor meg kell említeni, hogy ez a mi véleményünk, tehát ki kell erre térni, ez a mi szubjektív véleményünk, és ez nem objektív adat, vagy nem objektív tény.
Hát
tehát,
az elemzés objektív, ugye, igen, de a kiinduló pont azért az értékválasztástól függhet.
Igen, és hogy tényleg, ez, tehát a tudománynak erről kell szólnia, hogy mindent megvizsgálunk, és mindent adatokkal alátámasztunk, és hogyha nincsen adat, akkor az nem lehet objektív. Ez csak egy... Mert vannak, ez egy nagy téma, meg erről lehet műsorokat vitatkozni, hogy azért vannak dolgok, amiket nem lehet mindig tudományosan bebizonyítani, és az meg hit kérdése, hogy...
És nem is kell mindent bizonyítani, szerintem.
Igen. Most visszatérve még, amit szeretnék még megemlíteni, hogy ugye beszéltünk a kiemelt főbb eseményekről, de a tudományos osztályok, tehát maga a köztestület is nagyon aktívan készül a tudomány hónapjának a megünneplésére, és az egyes tudományos osztályok a saját tudományterületeiken belül is színvonalas konferenciákat, illetve egyéb programokat szerveznek. Ugye az idei év az több évfordulót is hozott magával, az egyik Semmelweis Ignác születésének a 200 éves évfordulója, Most itt a tudomány ünnep keretében egy dokumentumfilmmel fogunk egyrészt megemlékezni, ez a Székházban kerül majd levetítésre, hiszen eddig inkább játékfilmeken keresztül ismerhettük meg Samuelsz Ignácnak az életét, de ez egy dokumentumfilm lesz, valószínű ez is nagy érdeklődésre fog számot tartani, illetve az orvosi osztály is készül még programokkal, amelyek Samuelsz Ignácról emlékeznek meg. A másik ilyen nevezetes személy az Mátyás király, tehát az uralkodásának a 560. illetve születésének az 575. évfordulóját ünnepeljük, és ez viszont a diákok számára kínál a tudományünnep keretein belül lehetőségeket. Egyrészt Akadémia könyvtára és információs központja készül egy nagyon színvonalas kiállítással, aminek az a címe, hogy a tudományos élet Mátyás udvarában, és itt elsősorban a csillagászati kutatásokra, akkori eredményekre fókuszál a kiállítás, illetve közös összefogással lesz egy olyan verseny, ami diákoknak, középiskolás diákoknak szól, határon innen és túl, hogy egy 3 perces filmet készítsenek Mátyás korabeli helyszíneken, illetve akkori problémákról, és ennek a döntője az a Székházba fog lezajlani, úgyhogy izgatottan várjuk, hogy milyen kreatív alkotások fognak születni.
Említettük, hogy a tudomány nyelve. Annak idején, amikor teológián filozófiát tanultam, Bulberic atya megjegyezte, hogy a magyar nem a filozófiának a nyelve. Tehát magyarul igazán filozofálni nagyon nehéz, mert nincsenek meg hozzá kellő fogalmak. Hát latinul vagy görögül igazán lehet filozofálni. Tehát van a tudománynak ilyen értelemben mai nyelve, amit inkább a tudósok kommunikálnak egymással?
Hát azt hiszem, hogy jelenleg az angol ez a nyelv, amin a legtöbb tudós kommunikál egymással, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy sokan egyetértünk abban, hogy a magyar nyelv megőrzése szempontjából nagyon fontos, hogy a magyar tudományos nyelv is fejlődjön. Ugyanis nem szeretnénk az írek sorsára jutni, ahol ugye az angol a tudományos nyelv, mert az ír nyelvben nem gondoltak arra, hogy a tudományos fogalmaknak meglegyenek a megfelelő szavai. Úgyhogy ezt szerintem minden nyelvész és tudós itt Magyarországon elfogadja, hogy nagyon fontos a magyar nyelvű tudományos közlés is, pontosan ebből a célból is.
Én úgy tudom, hogy néhány tucat egyszer talán hallottam, hogy 40 olyan nyelv van a világon a 6000-ből, amelyen tudományt lehet művelni, és ezek közé tartozik a magyar is. Azért ez nagyon fontos dolog, mert nem tudom, hogy észtül valószínűleg vannak tudományos cikkek, de az már a határon van, az 1 milliós, 1,5 milliós népesség, amelyik egy nyelvet beszél, és aztán hát ezért nincsenek meg a megfelelő szavak. Nálunk nagyon nagy gondot fektetnek rá, főleg az öregebbek, hogy a pontos fordításokat megtalálják, és akkor mindig szoktuk a fiatalokat szidni, hogyha átveszik állandóan az angol kifejezéseket, és teletömik a mondani valójukat különböző angol kifejezésekkel, mert hogyha nem érti meg a közvélemény, a laikus ember azt, hogy milyen eredményei vannak a tudománynak, akkor elszakad a kettő egymástól, és az baj.
Tehát a magyar tudomány ünnepének ez is célja lehet, ugye, hogy a közvélemény felé tálaljuk azokat.
Így van, hát az egyik legfontosabb cél, hogy a legújabb kutatási eredményeket az utca emberével megismertessük. Az egész akadémiai szellemiség ezt sugallja, hiszen maga a székház épülete is ezt rejti magában, hiszen maga az elhelyezkedése, hogy a központban van, minden oldalról átjárható, a fény bejárja a teljes épületet, ez mind azokat azt sugallja, hogy a szellemi megvilágosodást, a szellemi hozzáférhetőséget a székház megnyitása után több évtizeden keresztül a felolvasóterem előtti mostani folyosó szakasz, az egybe volt nyitva a teremmel, tehát az utcáról bejövő emberek ott hallgathatták a tudósoknak a vitáit. Most van egy olyan álmunk, hogy szeretnénk a székházat is felújítani, és ugye a 21. század funkcióinak megfelelően tulajdonképpen az értékeit megőrizve rekonstruálni. Hát reméljük, hogy erre is sor kerülhet, és akkor egybenyitva a könyvtár épületével még egy nagyobb teret tudunk adni a kiállításoknak, a tudománykommunikációnak, annak, hogy az emberek minél jobban megismerjék az ott őrzött értékeket, azokat az értékes könyveket, kéziratokat, festményeket, amelyeket ugye az arisztokraták hagyományoztak a Tudományos Akadémiára. Ezek nemzeti kincsek, tehát nekünk feladatunk az, hogy ezt megőrizzük, az állapotukat is megőrizzük, és közkincsé tegyük őket, hogy az emberek meg tudjanak velük ismerkedni.
Rengeteg e-mailt kapok mindenféle helyről, és egyetemekről is, és azt látom, hogy így az elmúlt egy-két évben egyre több egyetem kapcsolódik be. Lehet ezt így mondani ebbe az ünnepség sorozatba, és hogy küldik ezeket az e-maileket, hogy milyen programokkal készülnek ezek erre az ünnepségre, és színvonalasabbnál színvonalasabb témák.
Igen, ez nagy örömünkre szolgál, hiszen nem csak az egyetemek, de a minisztériumok is nagyon aktívak, például említhetném a belügyminisztériumot, akik minden évben nagyon színvonalas programsorozatot hoznak létre, illetve a külügyminisztérium is egyre aktívabb, és a külképviseleteken is megemlékeznek a magyar tudomány ünnepéről. És ugye megnyílt most Amerikában is egy új kihelyezett területi bizottság, tehát egyre inkább a kinnélő magyarságot is összekapcsolja a magyar tudomány ünnepe, ők is csatlakoznak a mottóhoz, figyelembe veszik a mottót, a köré szervezik az előadásaikat, tehát azt mondhatom, hogy az elmúlt 4 év során azért egy hallatlan nagy színvonalbeli fejlődésen ment keresztül ez a rendezvénysorozat.
Meg ahogy így néztem a honlapot, tehát ez tényleg egy hónapos sorozat, tehát egy majdnem 30 napos rendezvénysorozat, lehet ezt mondani, ugye?
Így van, hát köszönet érte a kommunikációs főosztálynak, mert szívvel, lélekkel azon dolgoznak, hogy újabb és újabb ötletekkel gazdagítsák ezt a rendezvénysorozatot, és tényleg így az összmunka eredménye az, hogy manapság már több ezer ember vesz részt ezeken a rendezvényeken, és köztük nagyon sok a fiatal.
És ezek a helyszínek, tehát nyilván akkor több helyszínen folynak ezek az előadások, hogy itt Budapesten és vidéki városokban
igen,
is.
Igen.
Úgy olvastam, hogy határon túli nagyvárosokban is.
Így van, Kolozsváron is, Komáromban is, Vajdaságban is, és Amerikában is.
És megint megkérdezem, mert amikor beszélgettünk, akkor 2 évvel ezelőtt, akkor emlékszem, hogy erre volt egy válasz, vagy kettő, hogy mi az a központi téma, ami mindenkit érdekel, tehát hogy hangsúlyosan, van-e ilyen most, amire nagyon sokan jelentkeznek? Tehát így
hát van. Igen. Már lehet látni az előzetes regisztrációból, hogy melyek azok a témák, amelyek tényleg nagyon favorizáltak. Hát ugye az önvezető járművek az egyik, a másik a Almár Ivánnak az előadása, tehát hogy egyedül vagyunk a világ mindenségben, illetve a metagenomika is egy ilyen érdekes terület, a mikroorganizmusok világa. És hát nyilván minden, ami a robotikával, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos konferenciák, kutatóintézeti látogatások, ezek nagyon közkedveltek.
És hogy lehet jelentkezni ezekre az előadásokra?
A tudományünnep.hu honlapon van a részletes program, tehát ott lehet tájékozódni, hogy melyik nap milyen programok vannak itt Budapesten, illetve szerte az országban, vagy határon kívül, és ott az egyes rendezvények után ott van, hogy hol lehet regisztrálni, tehát közvetlenül tudnak az érdeklődők regisztrálni ezekre az eseményekre.
Ezek ingyenesek?
Igen. Igen.
És internetes elérés az esetleg terve van véve?
Így van, a nyitó ünnepséget azt közvetítik az interneten, illetve a kiemelt előadásokról videófelvételek készülnek, amit utólag aztán meg lehet tekinteni.
A tavalyi előadás címe, előadássorozat címe, ez volt, hogy emberközpontú tudomány. Erről beszéljünk már egy kicsit, hogy miért ezt a címet választották, és mit jelent ez a cím.
Hát a tavalyi évben azért választottuk ezt, mert a kutató ember, tehát itt megint visszakanyarodunk a szubjektumhoz is, tehát a saját érdeklődését kivetíti arra, hogy mik azok a témák, amelyeket szívesen kutat, illetve hát nem lehet azt mondani a világról, hogy az ember központúság irányában haladna. Tehát ezt egy olyan kérdésnek is szántuk, hogy azért a tudomány ne függetlenedjen attól, hogy az eredményei azok az emberiség javát szolgálják, és ne ellenére szolgáljanak, ami ugye szintén egy bonyolult kérdés, mert bármilyen jó szándékkal elért tudományos eredményt is lehet, hogy mondjam, önmagunk ellen fordítani, de ezek a morális kérdések nagyon fontosak.
Volt is itt egy idézet, hogy minden új találmány, akár ez, akár az, kétfélére alkalmas, nem csak jóra, nem csak rosszra, hanem mind a kettőre. Vallott a 20. század egyik legnagyobb fizikusa, Nobel-díjas Wigner Jenő. Ez volt egy ilyen idézet ott ezen a honlapon.
És azért akkor hagyj hangsúlyozom, hogy itt a nem megfelelő használat nem a tudósoknak a felelőssége. Tehát ha a tudósnak az a dolga, hogy felfedezzen dolgokat, és azt tisztességesen, precízen dokumentálja, és a társadalomnak a rendelkezésre bocsássa, hogy használják föl, mire, milyen technológiai eredmény lesz abból. Azt a technológiai eredményt, azt ágyi öntése, vagy ekevas öntésére használják-e, az már viszont az egész társadalom felelőssége.
Van-e hozzáfűzni valamit? Én megkérdezem, mert kitértünk itt a nőkre, és itt azért ketten vagyunk nők, itt a kerekasztal beszélgetésben, hogy mi az a terület, ami a nőket most érdekli, vagy van-e ilyen terület, amit hangsúlyosan, a tudomány területén hangsúlyosabb?
Hát ugye mindig azt mondjuk, hogy vannak kifejezetten női pályák, de hogy ez abból erede, hogy valóban ez érdekli a nőket, vagy csupán a, hogy mondjam, a bérezés által nyújtott anomáliákból ered, hogy férfiak azokat a területeket nem szívesen művelik. De hát azért nyilván, bár ezt Amerikában nem merném hangsúlyozni, hogy azért kevesebb női pilóta és mondjuk sebész van, mint férfi, és ez talán összefügghet az emberi pszichével is, vagy a terhelhetőséggel. De ugyanakkor nagyon izgalmas azt megfejteni, hogy milyen szokás jogok vannak a bizonyos szakterületekben, hogy mikor alakul ki iskoláskorban, hogy a lányoknak az önbizalom hiánya okozza-e azt, hogy mondjuk kevesebben fordulnak a műszaki vagy matematikai orientáltságú pályák felé, hogy itt tényleg a képességek miatt van, vagy csak pusztán az önbizalom hiány, vagy úgy terelik a lányokat, hogy úti nem erre vagytok alkalmasak. Tehát én szerintem ezek is olyan kérdések, amelyeket érdemes lenne felderíteni.
Most van egy érdekes terület, nekem a saját megfigyelésem, de édesapámé is, aki ugyancsak röntgeni frakciós szerkezet meghatározással foglalkozott, a nők ebben nagyon jó. Tehát már 80 éve is egy-két kiemelkedő hölgy jelent meg a tudományos világban, például Kathleen Lonsdale, vagy aztán Hodgkin asszony, aki Nobel-díjas is lett, és azóta is a Nobel-díjasok között több nő van, aki Röntgen diffrakciós szerkezet meghatározásra foglalkozott. Ez egy összetett feladat ennek a megoldása. Látni kell a térben képeket, el kell tudni képzelni, és én nekem is a laboromban, aki később mentem csak át erre a területre, csak lányok voltak. Talán egy fiú volt, aki ledoktorálta, 4 vagy 5 lány. És nagyon szépen, sikeresen működtek.
Hát az biztos, hogy mondjuk egy család és családi élet és családanyosság és feleségség azért a hangsúlyokat áthelyezi az ember életébe. Tehát egy fiatalabb korban a tudományos ambíció az lehet, hogy jobban megvan, mint amikor már a család egy kicsit előtérbe kerül, és család anyaként azért nem a legegyszerűbb a magas tudományt művelni.
Az egyik diákom 4 gyermeket szült, miközben ledoktorált, és azóta is kiváló eredményeket ér el, és nagyon büszke
vagyok rá. Hát tisztelet a kivételnek, az biztos, de azért a mindennapok során ez talán nem annyira...
Nem általános.
Igen, hát az akadémia is igyekszik kitalálni olyan dolgokat, amelyekkel segíthetnénk a kisgyermeket nevelő anyáknak. Most például bevezetésre kerül majd egy olyan lehetőség, hogy a gyesen otthon lévő kismamák vehessenek részt konferencián, tehát nem kell előadást tartaniuk, de hogy ne szakadjanak ki abból a tudományos közegből, ahova majd vissza kell térniük, tehát lehet majd pályázni ilyen ösztöndíjra, ami ezt lehetővé teszi. Illetve gondolkozunk abban is, hogy ösztöndíjjal segítsük azt, hogy akik mondjuk közel vannak már a nagy doktori disszertációjuk megírásához, és akkor szülnek gyermeket, hogy amíg otthon vannak, be tudják fejezni a dolgozatot, és kapjanak egy olyan ösztöndíjat, ami segíti őket abban, hogy esetleg babysittert tudjanak fogadni, vagy hát könnyebbé tegyék az életüket bizonyos szolgáltatások megvásárlásával, ami hát ugye tehermentesíti őket.
Van-e arról közvéleménykutatás, hogy esetleg honnan értesülnek a Magyar Tudomány Ünnepéről a hallgatók?
Tehát azért mi elég sokat teszünk azért, hogy reklámozzuk a Magyar Tudomány Hónapját. Most az idén például jó néhány metróállomáson is elhelyezünk plakátokat, illetve hát a médiának a különböző eszköztárát felhasználjuk erre, és hát nyilván van egy úgynevezett törzsközönség, akik nálunk már regisztráltak, és akkor őket személyesen is el tudjuk érni, és a kínálatunkat eljuttatjuk hozzájuk.
És középiskolák? Mert ugye szó volt itt a középiskolásokról, és hogy ők is kapnak erről a középiskolák tájékoztatót?
Természetesen a középiskolákba is eljuttatjuk ezeket az információkat.
És vannak középiskolás hallgatók
Hogyne,
is.
Hogyne, hát a diákok az akadémián, ez 2 kiemelt rendezvény, ilyenkor kifejezetten középiskolás diákoknak tartunk programokat. Az idén az egyik Mátyás királyhoz kapcsolódik, illetve ennek kiegészítéseképpen bemutatkoznak fiatal kutatók, és előadást tartanak az ő kutatási eredményeikről. Ezzel is kedvet csinálnak a kutatói életpályához, illetve egy másik alkalommal pedig az akadémia székházával ismerkednek meg, koncentrálva a díszteremben lévő Lócz freskóknak a történetére, és arra, hogy mit ábrázolnak ezek a freskók. Tehát mindig nagy hatással van maga az épület is ezekre a diákokra, tehát átérzik ennek a súlyát, a tekintélyét, és a tudomány tiszteletét váltja ki belőlük.
Mondjuk ez magyar tudományról szól, de mennyire vannak vendégek esetleg külföldről, akik nem magyar nyelvű területen dolgoznak, vagy nem magyar, nem tudnak magyarul, és vinnék a hírét ennek a rendezvénynek esetleg külföldre?
Hát egyelőre még a Magyar Tudomány ünnepéről nem mondhatom azt, hogy ez egy nemzetközi rendezvény, ez egyelőre inkább magyar országi rendezvény, de voltak már érdeklődők külföldről is, sőt van néhány konferencia, amely angol nyelven zajlik, tehát akik ezen részt vesznek, nyilván, hogy akkor bővebb ismereteket is szereznek erről az ünnepség sorozatról.
Majd, ha lesz még egy-két Nobel-díjasunk, akkor majd jönnek ide a külföldiek is.
Úgy legyen.
Hát nem tudom, van-e még atyának, hogy a professzor úrnak kérdése hozzáfűzni valója az itt elhangzottakhoz. Hát nagyon szépen köszönjük a főtitkár helyettes asszonynak,
köszönöm a lehetőséget.
Hogy elfogadta a meghívást a műsorunkba is. Reméljük, hogy máskor is itt fogunk tudni találkozni, mert azt gondolom, hogy ezt évente el kell, hogy mondjuk, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy itt a médián keresztül is egyre többen halljanak erről a kezdeményezésről.
Köszönöm szépen, fogok élni akkor a lehetőséggel.
Köszönjük meghívott vendégünknek, tehát Barnabás Beáta akadémikusnak, főtitkár helyettes asszonynak és állandó vendégeinknek, Bodor György atyának és professzor Nálai Szabó Gábor egyetemi tanárnak, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkban. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is hallgathatják, illetve rövid regisztráció után ingyenesen is meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, és várjuk Önöket két hét múlva szerdán este 21 óra 5 perctől a Hit és Tudás műsor újabb adásával.
Hit és Tudás.